A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy egy eddig mindössze 11 ezer elektromos autót kibocsátó vietnámi cég, a VinFast robbantotta az amerikai tőzsdét azzal, hogy részvényeinek tőzsdei értéke az első kereskedési napon meghaladta a két legnagyobb amerikai gyártó, a Ford és a General Motors értékét. Ezt követően arról számolok be, hogy világszinten tudta növelni megrendeléseit és árbevételét is a Siemens. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egy eddig mindössze 11 ezer elektromos autót kibocsátó vietnámi cég, a VinFast robbantotta az amerikai tőzsdét azzal, hogy részvényeinek tőzsdei értéke az első kereskedési napon meghaladta a két nagy amerikai gyártó, a Ford és a General Motors értékét. A vietnámi cég jövőre elindítja Amerikában is a gyártást, ugyanakkor, mint minden elektromos autót gyártó cég, nagyban függ a kínai nyersanyagoktól. Az MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője szerint a termelés felfutatásához még alapvető kapacitások hiányoznak. A részletekről Lakatos Gergelyt kérdeztem. A hírek szerint a vietnámi VinFast nevű elektromos autógyártó tőzsdei értéke az első kereskedési napon meghaladta akár a General Motors, akár a Ford értékét, és hát ez ugye sok mindent jelezhet. Egyrészt ugye nagyon bízik benne a piac, másrésztről viszont hát összesen 11 ezer autót gyártottak idén, tehát nem mérhető ehhez a két nagy céghez. Fújódik egy lufi? Lehet ezt mondani?
Az első pár hónap értékesítés az nyilván sokszor szólhat spekuláció, ez inkább egy tőzsdei történet. A vietnámi autógyártással kapcsolatban igazából nyilván az egy érdekes kérdés, hogy mennyiben függnek külső beszállítótól. Jelen esetben nyilván leginkább Kínától, hogy elektromos autóról beszélünk, és szerintem leginkább ez a függőség, vagy ez a beszállítói lánc ellátottsága a fő kérdés, hogy hova juthat önmagától, vagy hova engedi, úgymond a nagy autós világ ezt a gyártót eljutni.
Na ez egy érdekes dolog, mert egyébként erről a gyártóról mit lehet tudni? Mennyire jók ezek az autók, hol van piaca egyáltalán, az a 11 ezer néhány száz autó, amit eddig legyártottak, az hol talált vevőkre?
A 11 ezer autó nem egy nagy történet, alapvetően, mert ha azt nézzük, hogy csak Magyarországon az első 6 hónapban 56 ezer autó fogyott, csak hogy így arányszámokkal hozzuk párhuzamba, ez a 11 ezer autó, ez nem sok, nyilván nulláról elsőre ez akár sok lehet, hogy ez legyártódott és gazdára is talált, vagy pedig előbb-utóbb tényleg másút végzi. Ez egy jó kérdés, nyilván jó kezdetnek jó kezdet, ígéretesnek ígéretes. Az emberek a gyors növekedésre mindig felkapják a fejüket, de ennél tovább még nem lehet szerintem következtetéseket levonni.
Mert egyébként van ezen a gyárton kívül is Vietnámban autógyártási kompetencia? Vannak egyáltalán vietnámi gyártók? Én nem nagyon tudok róla.
Onnét érdemes nézni a dolgot, hogy eddig milyen beszállítók telepítettek esetlegesen oda gyárat, és ebből ők mit tudtak eltanulni, akár ahhoz hasonlóan, ahogy Kína indult a nulláról, és most hol tart. Ebből a szempontból, hogy ők most már képesek összeállítani egy autót, és egy ilyen céget létre, ez mindenképpen pozitív, és ahogy látjuk, a szakma is, meg a körülés felkapta erre a fejét. De a másik irányból az, hogy ez mikor éri el, úgymond az európai színvonalat, akár ízlésben, akár minőségben, akár az egész kereskedői hálózat, szervizhálózat, alkatrészellátottság, azért ezek jóval hosszabb ideig tartanak legtöbb esetben.
Ugye a VID az egyik jó példa erre, a kínai gyártó, azok már idestóve egy évtizede vannak a piacon, és most arra értékel azt a színvonalat, hogy most már tényleg egyediek is, ugyanakkor nem attól egyediek, hogy ránéz az ember, és látja, hogy ez egy kínai autó, hanem hosszasan érdemes próbálgatni, és akkor sem nagyon találtak benne a szakértők kivetnivalót, szóval akkor itt ennél a vietnámi gyártónál is erre lehet számítani, hogy most egy kicsit túlértékelték, és a bizalom mentén aztán majd megmutathatja magát.
Az, hogy a vásárlói bizalom kiépüljön, az a leghosszabb folyamat, hiába az ember előtt egy jó terméket, azért az autóiparban iszonyatosan nagy verseny van, mind a mai napig. Annak ellenére, hogy most fordul át, így mondom, hogy a japán, európai, amerikai tengelyből kínai tengelybe a gyártás történet, de azért az, hogy az embereknek az egyéni szubjektív döntéshozatali mechanizmusába beleférjen egy vietnámi autó, azért az nyilván sokkal több időbe telik, mint azt, hogy bárki gondolja. Elég csak akár mondjuk a dél-koreai kijára gondolni, hogy Európába kellett neki 6-7-8 év, mire odáig elért, amit most látunk a mai nap, hogy a Kia Ceed az egyik legkedveltebb flotta modell Magyarországon. Úgyhogy ez sok időbe telik, mire ez tényleg beérik olyan szintre, hogy mindenki alternatív fölként tekint ezekre az autókra. Az elektromos autózás az nyilván egy fokkal egyszerűbb téma, mint egy összetettebb benzines, dízeles belségésű autónak a gyártása. Ebből a szempontból van esetleg úgymond egy gyorsítótáv, vagy csak ilyen autókkal jönnek be, de mindenképpen itt egy olyan piacra lépnek be, ami rettentően erős, nagyon nagy verseny van, és minden egyes autó eladásért meg kell küzdeni.
Ráadásul ugye a kínaiak, ezt ön is mondta, hát tulajdonképpen akkumulátor nagy hatalom, tehát kikerülhetetlen tényezői az elektromos autós piacnak, és akkor ezek szerint ez a vietnámi cég egy az egyben kínai beszállítókra utalt?
Nyilván Vietnámnak sok minden gyártása Kínától függ, tehát amikor ugye elindult Vietnámnak egy újfajta fenyegetettsége, vagy befolyása Kína részéről, ugye Kína egyből az első lépés, amit tett, az az, hogy a kvarcomok beszállítását kezdte korlátozni, ami például pont a chipgyártáshoz van. A Kína az akkumulátor nyersanyag bányászatban világ első, és teljesen leuralja ezt a piacot. A kínai akkumulátorgyártás teljes ellátási lánca azért 10-szeres előnyben van, mondjuk Dél-Koreához, vagy Japánhoz, vagy a világ összes többi részével kapcsolatban. Tehát a kínaiak nyíltan mondják, hogy ők mindig is 15-20%-kal olcsóbb autókat lesznek képesek gyártani az elektromos szektorban, csak azért, mert az egész ellátási lánc a bányászattól kezdve az akkumulátor gyártásig az ő kezükben van. Tehát ebből a szempontból, hogy a vietnámi autógyártás hova tud eljutni, és ez nem csak rájuk igaz, hanem az elektromos autózásban úgy, hogy ez igaz az európai autógyártásra, az amerikai és a japánra is, és a dél-koreaira is. Ez annak a függvénye lesz, hogy itt tudnak-e maguknak egészen a bányászattól kezdve a teljes autó befejezéséig értékláncot biztosítani maguknak. Tehát ha visszatérünk, megint ugye Kínából szorulnak ki az európai autógyártók, mert nem tudnak a kínai autógyártókkal versenyképes produktumot vagy velük szemben előállítani. Ebben a hatalmas kínai dominanciában, ami mostanra épült ki az autógyártásban. Idén Kína átveszi a vezető exportőr szerepet. Tavaly 22-ben 3,3 millió autót exportált. Ehhez képest a VinFastnak a 11 ezer autója csepp a tengerben, vagy kerekítési hiba. Tavaly ugye legyőzte a német exportot. Idén valószínűleg legyőzi már a japán exportot is. Tehát az első negyed évben közel 1,5 millió autót exportáltak, tavaly 3,3 millió. Tehát érezzük azt a növekedési potenciált és azt a rohamot, amit a kínai autógyártás tud produkálni. Ebből a szempontból, hogy most a vietnámi autógyártás hova fog elérni, és itt hogy tud helyzetbe jutni, ez nagyon elenyésző történet, és nyilván most egy érdekes, hogy ők is elkezdtek autót gyártani, ugyanúgy, mint ahogy Horvátországban is indult egy ilyen szuper elektromos autógyár, ami kicsit így a Tesla vonalán működési elveink kezdett el építeni, de ezek azért nem olyan könnyen végbevihető történetek. Ez nem arról beszélünk, hogy kijött egy új rágógumi, és akkor az most a kasszasorról oda tudom tenni pillanatok alatt, és azon múlik, hogy hova helyezem el a terméket, ez jóval összetettebb dolog.
Tulajdonképpen az első kérdésre itt is a válasz, hogy lehet, hogy ez tényleg egy lufi lesz a végén.
Hát most lehet, hogy lufi lesz, lehet, hogy megtalálja magát kis piacokon, és ott labdába tud rúgni, de igazából maga az egész autópiac, az most leginkább arról fog szólni, hogy Kína mit enged meg, és Kína hova engedi meg az autógyártókat, hogy bejussanak. Mert most az európai, amerikai, japán autógyártás azt szenvedi el, hogy Kínából kiszorulnak. Eddig ugye joint venture-ökkel tudtak közös autókat gyártani a kínai autógyártókkal, de most már a kínai nép is elhiszi, hogy saját maguk tudnak saját márkával önállóan jó autókat gyártani, és egyszerűen 2017 óta az összes jelenlévő külföldi márkának 30-40, akár 50%-kal is esik vissza az eladása. Ez a profit meg nagyon hiányzik, de közben jönnek be Európába ezek a gyártók, úgyhogy teljes értékláncot birtokolják, és veszik el az itteni piacot. Tehát az európai gyártóknak egyszerre kettős bevétel kiesésük van. Az egyik, amit 2017-18 óta folyamatosan elszenvednek, hogy Kínából szorulnak ki, mert a kínai ember is most már hajlandó kínai gyártó autóit vásárolni. A másik oldalról pedig a kínai gyártók jönnek be rohamosan Európába, hatalmas léptekkel, és főleg az elektromos autózásba, és itt meg ugye szorulnak ki az európai gyártók saját hazájukban, saját területükön, és ezt nagyon könnyen meg tudja tenni a kínai autóipar, mert egyelőre az Unió nem tett ez ellen semmi dolgot a klasszikus védővámrendszeren túl. A másik oldalról pedig Kína a teljes gyártási folyamatot tudja saját erőforrásból megoldani. Az akkumulátorhoz szükséges elemek kibányászásától kezdve az autók legyártásáig minden az ő saját kezébe van, és ezt nyíltan kommunikálják is, hogy ezért például egy BYD egy Teslahoz képest mindig képes lesz egy 15-20%-os árerőnyre. Innentől visszahozni ezt a versenyt, ez egy nagyon izgalmas történet, és itt nem csak az autógyártók saját képességeire lesz szükség, hanem valószínűleg egy olyan uniós védővámpolitikára, amennyiben ez az uniónak érdeke, hogy létrejöjjön, mert különben a fordulat az tovább erősödik. A VinFast ugye most hírek szerint 2024 júliusára tervezik azt, hogy de ez már kicsit később lett az a 2025-re, hogy a gyártás megindul Észak-Karolinában, Amerikában, abból ez az üzem már 150 ezer járműre lesz kész, de ebbe legalább 1,2 milliárd dollárt beletol maga Észak-Karolina állama. Ha most ezt azért csinálják, hogy legyen egy alternatívája a kínai autógyártásnak, vagy egy ellensúlya, most az évi 120 pár ezer autó, 150 ezer autó léptékben még nem akkor, de ezekkel lehet esetleg ellensúlyozni, vagy elindítani egy olyan folyamatot, hogy a kínai autógyártásnak legyen egy alternatív megoldása, vagy ellenválasza a gyártói piac elosztásával.
Lakatos Gergelyt, az MHC Mobility üzletfejlesztési vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Világszinten tudta növelni megrendeléseit és árbevételét is a Siemens. A technológiai koncern magyarországi vezérigazgatója elmondta, a müncheni központú cég minden leányvállalata bővülni tudott, Magyarországon pedig még a 10%-os árbevétel növekedési átlagot is túlteljesítették. Az új megrendelések nagy része infrastruktúra fejlesztéshez és az energiaszektorhoz kötődött, de a cég egy 6 milliárd eurós vonat megrendelést is kapott a Deutsche Bahntól. A részletekről Jerenek Tamást kérdeztem. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi Siemensnek nagyon jól sikerült a harmadik negyedév, 15%-kal nőttek a megrendelések, és az árbevétel is szépen tudott nőni egy olyan környezetben, amikor csak a német számokat nézem, hát jelentős visszaesés van az iparban is, és a járműszektorban lehet látni visszaesést Németországban. Hogy sikerült ebben a környezetben ezt az eredményt produkálni?
Nem csak Németország, hanem a világ minden táján, ahol a Siemens jelen van, így Magyarországon is a Siemens nagyon jól teljesít. Ráadásul ugye a tavalyi nagyon erős azonos harmadik negyedéves számot sikerült felülmúlni, tehát továbbra is erős növekedő fázisban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a megrendelések 15%-kal nőttek, és ezt követően a bevételek pedig megközelítették a 19 milliárd eurót, ami egy 10%-os növekedésnek számít árbevételbe az előző éves időszakhoz képest. Tehát nagyon erős időszakot látunk. Ugye, ha megnézzük a hátterét a dolgoknak, akkor azt látjuk, hogy az okos infrastruktúrák divíziója nagyon szépen teljesít, emögött nagyon komoly energiaelosztási projektek vannak, nagyon komoly elektronikai termék iránti igényt elégítünk ki, illetve kimagasló kereslet volt a kereskedelmi épületek kapcsán, ahova okos infrastruktúrák, épületautomatikák beépítésére került sor. Talán egy nagyon szép példát hagy mondjak, ami a Pfizer gyógyszergyárhoz kapcsolódik. A termelés megduplázása mellett egy 40%-os energia megtakarítás sikerült elérni, ami nagyon hatékonyá tette a technológiát, de egy más jellegű példával kiemelve, egy balti országban, ugye most nagyon divat az ipari automatizálás mellett az adatközpontok, az internetes adatközpontok építése. Itt most már a hűtéshez mesterséges intelligenciát tudunk használni, ami szintén a környezetre tett hatást tudja csökkenteni. Emellett a Siemens házon belül is nagyon komoly fejlesztéseket tesz, ugye pont pár hónapja jelentette be az első számú vezetőnk egy 2 milliárd eurós fejlesztést, ami Amerikába, Ázsiába és németországi gyárakban fog megvalósulni. Itt a legmodernebb gyártási technológiákra kell gondolni, tehát bővül a gyártásnak kapacitás, ez egy nagyon fontos üzenet, és elsősorban az ipari metaverzummal kapcsolatos fejlesztések kapnak újabb lendületet ezáltal, legyen az ipari automatizálás vagy energiaelosztás területe. Nyilván a világgazdaság most egy nagyon furcsa helyzetben van, látni üzletágokat, amik hasítanak, látni üzletágokat, amik visszaesnek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ugye a hardverek tekintetében elmondható, hogy a korábbi ellátási láncok jelentette nehézségek normalizálódnak. Ez azt jelenti, hogy a vásárlóknak már nem kell annyira előre gondolkodniuk, vagy betárazniuk különféle eszközökből, és ez nyilván egy pici visszaesést is jelent a tavalyi évhez képest, normalizálódik, a just in time kezd visszajönni, ez a Covid előtti időszak, úgyhogy ennek is érezzük a hatását, ezt nem mondanám piaci visszaesésnek, inkább a ellátási láncok normalizálódásának tekintetében.
Ezek szerint a Siemens-t korábban inkább pozitívan érintette ez az ellátási lánc probléma, hiszen mindenhol ott vannak és szinte minden iparágban?
Nagyon fontos megjegyezni, hogy sokunkat, minket is, meg a megrendelőnket is azért ez váratlanul ért, és a korábbi hosszú évtizedeken keresztül kialakult ellátási folyamatok egyik pillanatra másikra a feje tetejére álltak. Igyekeztünk ehhez alkalmazkodni, de mi is nagyon sok beszállítótól függünk, tehát a saját beszállítói tevékenységünket is nagyon gyorsan át kellett tekinteni, sokszor új beszállítót találni, vagy esetleg a finanszírozásba úgy bekapcsolódni, hogy akár a beszállítók, akár a megrendelőink a hosszabb átfutásokkal együtt tudják kezelni a projektjeiket. Azt gondolom, hogy a Siemens elsősorban ugye a fejlett gyártási technológiának köszönhetően tudott jobban előre gondolkodni, az automatizált folyamatokat jobban tudta optimalizálni az aktuális igényekhez, a nagyon fluktuáló beszerzési igényekhez a vevők részéről, de már látjuk, hogy a 2024-es évre mondjuk azt, hogy ha nem is az év elején, de az év folyamán normalizálódni fog, és visszatérhetünk a Covid előtti időszakhoz.
Na és akkor beszéljünk a magyarországi operációról, operációkról mondhatjuk, hiszen itt is több iparágban tulajdonképpen érdekelt a Siemens, és hát ön mégiscsak ezért felel. Itthon melyek voltak azok a termékek, amelyek a legjobban hasítottak, ha lehet ezt a szót használni, vagy itt is elmondható az, hogy tulajdonképpen minden szinten sikerült akár túl is teljesíteni a terveket.
Ugye talán érdemes annak kezdeni, hogy nekünk a tavalyi évünk az rekordév volt, és erre nagyon büszkék is vagyunk a mai napig, de az idei év ez fölül fogja múlni, és tulajdonképpen a világpiaci globális átlag felett tudtunk ebbe a negyedévbe is erősíteni. Emögött elsősorban projekt hatás van, ami jobban oda tette a kézjegyét, zöldmezős projektekben, meglévő gyárak modernizálásában, új technológiák bevezetésében, főleg autóipari, élelmiszeripari projektekben tudtunk plusz találni. Például a környezeti fenntarthatóság kapcsán tudtunk olyan technológiákkal megjelenni, legyen az az energiamérés, energiahatékonyság, vagy a széndioxid lábnyomot kiszámító szoftver terjesztése, ami segített a növekedésbe. De az előbb említett iparágak mellett az intralogisztika is továbbra nagyon erős. Ugye itt megjelenik a komissiózó robot technológia, hiszen mindenki munkaerő hiánnyal küszködik, és ebbe tud a mesterséges intelligencia robot technológiával kombinálva segíteni, termékeket úgy megfogni, úgy átpakolni, hogy az már emberi feladatok kiváltására abszolút alkalmas. Ugyanakkor a korábban említett okos infrastruktúrák is nagyon jó lehetőséget biztosítottak. Itt nagyon komoly projektekbe, kereskedelmi épületekbe, vagy mondjuk az atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódó infrastruktúrában, itt energiaelosztásra kell gondolni, vettünk részt, vagy villamos alállomás, például a Kisbérit tudom mondani, vagy akár tudok mondani ipari referenciát, a SOT Lukácsházi üzemét, ahol szintén energiaelosztás technológiával tudtunk komoly bevételre szert tenni, vagy például a Veszprémi Várnegyednek a komfort automatikai megoldása is egy szép projekt volt, de összefüggésében talán azt tudom megismételni, hogy erős tavalyi évet fölül fogjuk tudni teljesíteni. Ugye ne felejtsük el, hogy az idei gazdasági év elején volt a 135. születésnapja a Siemens magyarországi vállalatának. Ezt méltóképpen fogjuk idén lezárni, és az ipar 4.0, az energiaelosztás, vagy az e-mobilitás területén további referenciákat fogunk felmutatni. Úgyhogy összességében azt mondhatom, szeptember végével jó évet fogunk zárni.
Jeránek Tamást, a Siemens magyarországi vezérigazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is rádiónkat. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.